Hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök bejelentette, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, többek között a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját, a Kopmária Intézet igazgatóját, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóját, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját és gazdasági igazgatóját. Emellett 1 milliárd forintos kártalanítási alap felállításáról is döntöttek, ami orvosi és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. Az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédeni nem tudtuk őket, mondta Magyar Péter. A kormányfő kifejtette, mintegy 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él a gyermekvédelmi rendszerben, miközben körülbelül 1600 gyerek vár arra, hogy egyáltalán megfelelő helyet kapjon a szakellátásban, akiket ki kellene emelni a családokból. Nincs viszont elég kapacitás és szakember, tette hozzá. Megemlítette, hogy ma 325 kisgyermek él kórházakba ragadva. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritáshatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, mely várhatóan 2027 elejétől kezdi meg működését hazánkban. A szervezet ügyészei a tervek szerint akár 2021-ig visszamenőleg nyomozhatnak olyan hazai és határokon átnyúló csalási ügyekben, amelyek sértik vagy veszélyeztetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették a szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a miniszter a Facebook oldalán, miután Cipruson tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Nyitottak vagyunk a jövőbeni katonai együttműködések bővítésére, valamint a stratégiai szintű katonai tanácsadás elmélyítésére, írta Ruszin Szendi Romulus. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A Richter skála szerinti 7,8-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket. Legalább 15-en meghaltak és 129-en megsérültek. Több országban cunami riadót is elrendeltek. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén is. Végül az időjárásról. Holnap fátyol felhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Prágai Szent Ágnes Szűz. Prágában született 1205-ben, ott halt meg 1282. március 2-án. 77 évet élt. Édesapja első Ottokár cseh király, édesanyja Konstancia, harmadik Béla magyar király leánya. A trebnici cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja először már kislányként eljegyezte a sziléziai herceggel, Henrik egyik fiával. Így szerencséjére elkerült a prágai udvarból, és jövendő férjének édesanyja, a későbbi Szent Hedvig gondoskodott róla. Ez abban nyilvánult meg, hogy az említett kolostorban neveltette, amelyet maga alapított. Amikor jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, Ágnest hazahívták Prágába, és a premontrei nővéreknél helyezték el. Ekkor ígérte el becsvágyó apja a későbbi 7. Henrik királynak, s nevelése befejezésére Ausztriába küldte át. De ezt az eljegyzést is felbontotta apja, mert a hatalmas angol király, harmadik Henrik, valamint az özvegy, második Frigyes császár versenytek Ágnes kezéért. Apja császárnak ígérte, de mielőtt megesküdtek volna, hirtelen meghalt az apja, s ekkor 9. Gergely pápa segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyes császárt, hogy visszaadja Ágnes szabadságát. 25 éves volt ekkor Ágnes. Királyi köntösét a szerzetesi ruhával cserélte fel. Prágában, a külváros egyik elhagyott házában keresett magának egy kis lakást. Nyomornegyed volt. Nem sokára minoriták érkeztek Prágába, s Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építsen kolostort nekik, Szent Jakab tiszteletére, közvetlenül a kisház közelében, ahol lakott. Így is történt. Ők tanították Ágnest, és beajánlották Szent Klárának, aki később a lelke felének nevezte őt. 4 levele maradt fenn, amelyek szeretetéről tanúskodnak, és Ágneshez szólnak. Egy Klarissa kolostor megalapításáról is van benne szó a Szent Jakab templom mellett. Klára 5 nővért küldött maga mellől abba a kolostorba. 1234-ben Ágnes lett a kolostor vezetője. A nővérek kolostora mellett hamarosan kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész sora létesült. Sok gazdag ember lett, a ferences világi rend tagja, s vagyonukat a rendnek adták. Egy kórházat maguk a keresztes lovagok vezettek. Ezek a keresztes lovagok a Vörös Keresztel nevű szervezetbe tömörültek, amelyet Ágnes gazdag alapítvánnyal látott el. Maga Ágnes 3 templomot építetett, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Szent Borbála tiszteletére. Kolostorába királyok leányai kérték fölvételüket, mintegy 12-en. Így újabb és újabb kolostorokat kellett építeni. Keményen vezekeltek, nagyon nagy szegénységben éltek, ápolták és segítették a szegényeket. Ágnes sok elfoglaltsága mellett a családja gondjait is hordozta. Nem sokkal halála előtt kibékítette Vencel királyt lázadó fiával, Ottokárral. 1282. március 2-án halt meg. Sírja a régi Szent Jakab templomban van. Második János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szentté. Kolostorai 1782-ig álltak, amikor II. József császár feloszlatta azokat. Imádkozzunk! Istenünk, te prágai Szent Ágnes szüzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiad keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mai napon bizonyára sokszor említik majd Medárd nevét. Ki is volt ez a Medárd? Szent Medárd püspök hitvalló. Észak-Franciaországban született 500 körül. Apja előkelő frank nemes volt, anyja a legyőzött gallok, dúsgazdag és vallásos ivadéka. Medárd pap szeretett volna lenni, így Alomer Vermandi püspök pappá szentelte tanulmányai befejezésével. 530 körül meghalt a Vermandi püspök, és a papság, valamint a nép egyhangulag őt választotta meg utódának. Így püspök lett. Szent Remig szentelte püspökké, aki akkor már 90 éves volt, félig vak és remegőkezű. Valamikor ő keresztelte meg az első frank királyt is. Püspökségét már a következő évben feldúlta a népvándorlás. Ebben az időben két püspökséget, a Vermandit és a Noyonit is vezette. Mindenütt orvosolta a bajokat, és sokat tett a pogányság felszámolásáért. Életrajzírói úgy jellemzik, hogy a papi szelítség mintaképe, aki mégis különös buzgalommal vette fel a harcot, a kor jellemző bűne a lopás ellen. Ez az eltökélt harc annyira eredményes volt, hogy sikerült a lopásokat felszámolnia ezeken a területeken. Medárd 560-ban halt meg. A napszámosok védőszentje ő, jótékony esőért és országos csapások idején kérjük közben járását. Ismerős a mondás, ha Medárd napján esik, még 40 napig esik.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára az úrnapjáról elmélkedik.
Nagyon megragadott engem az utolsó Hegycsúcs című film, ami egy 20. század végi fiatalon meghalt spanyol pap életszentségét mutatja be. A filmben Pablo atya testvére is tanúságot tesz mély hitéről, akkor, amikor fivéréről és az oltári szentségről ezt mondja. Ami még elválaszt engem testvéremtől, aki atyához a mennybe költözött, az egyetlen dolog, ami elválaszt még tőle, az csupán a szentostya pereme. Úrnapja van, Krisztus szenteste és vére ünnepe. Aki szeret, az ad, mégpedig olyat ad, amire szüksége van a másiknak, és ami a másik hasznára van. Aki szeret, az odafigyel a másikra, aki szeret, az közelít a másikhoz. Isten így tett számunkra, és mi is csak azért tudjuk egymást szeretni és egymáshoz közeledni, mert tőle ezt tanultuk. Hogyan is tette meg ezeket a lépéseket Isten? Hát először a teremtésben, a világban, nekünk adta, üzenetében, a prófétákban, végül Szent Fiában, és aztán ezt tetőzte be a Szentlélek eljövetelével és az oltári szentség elérhető vétételével. Ennek egyik nagyon szép előképe a manna. A pusztai vándorlás alatt Isten gondoskodott az ő népéről, és már ebben a mannában meglátták azt a mennyei kenyeret, azt az égből alászállott élő kenyeret, amelyel Isten táplálja bajba jutott népét. De Isten nem állhatott meg félúton. Ő az, aki egyedül képes átlépni a két világ határait, és ezért be tud lépni az anyagvilágba úgy, hogy közben el kellene hagynia a mennyországot, hogy sérülne az ő istensége. Különben meg nem is lenne tisztességes Isten részéről az, ha felkelteni a vágyat személye iránt bennünk, és a végén pedig elzárkózna a mi teljes megközelítésünktől, mintha biztonságos távolságot tartana, épp az utolsó lépésben becsukná az ajtót. Mindez úgy tűnne, hogy csak játszadozott velünk, és nem volt velünk tisztességes. Ezért az Isten igenis továbbment az ő szeretetében, közeledésében, akkor belépett az életünkbe, és az eukarisztián keresztül atomjaink építőköveivé is válik. És azt is akarta ezáltal, hogy ne csak egy generációnak legyen elérhető, ne csak azoknak a szerencséseknek, akik épp akkor és épp ott élnek, ahol Jézus kortársai lehettek. Az eukarisztia univerzumok határa. A mi oldalunkról egy érzékszervekkel érzékelhetetlen, megmagyarázhatatlan valóság. De ennek a másik oldalán, a peremén túl, ahol Pablo atya is létezik a testvére számára, a mennyország tárul fel számunkra. Ez a határvonal a szent áldozásban a mi oldalunkról lehetetlen átlépés. Az Isten oldaláról azonban megvalósítható. Ő, aki az egész univerzumot megalkotna, ugyan ne tudna belépni egy darabka kenyérbe? És milyen jó, hogy nem a járulékaival, az érzékelhető dolgaival azonosította magát Isten, hanem a lényegével a kenyérnek és a bornak. Ha ugyanis az érzékelhető részével azonosította volna magát, akkor csak a látszatra adna. Tulajdonképpen szemfényvesztés lenne, amit művel, ellenállhatatlanná tenné a hitet iránta, és ez nagyfokú tiszteletlenség lenne velünk szemben. Lenézne bennünket, nem tartana alkalmasnak és méltónak bennünket arra, hogy meghívjon a hit világába, hiszen ami egyértelmű, az előtt az ember kapitulál. Az oltári szentségben Isten nagyon vakmerő dolgot tett, kiszolgáltatta magát számunkra, ugyanúgy, mint Betlehemben, ugyanúgy minden oltári szentségben, minden szentmisében. Tulajdonképpen azt tehetünk vele, amit csak akarunk. És ő mégsem bánta meg ezt a tettét. Ma is megtenné, és ma is megteszi minden szentmis áldozatban. Mert a szeretet nem kalkulál. A szeretet nem függ a visszajelzésektől. Ő nem attól teszi függővé felénk való viszonyulását, hogy mi hogyan válaszolunk erre. Mennyi mindent lehetne tanulni ebből a feltétel nélküli szeretetből. Magyar nyelv azt mondja, úgy szeretlek, majd megeszlek. És ez kifejez valami nagyon fontos dolgot. Azt, hogy szeretnénk bekebelezni, magunkévá tenni, kizárólagosan birtokolni azt, aki fontos számunkra. Ez nagyon szépen kifejeződik a testi egyesülésben, két szerető szív esetében. De ugyanúgy egy szintiszta barátság esetében is. És a mennyei lakoma esetében is, amelyet az Úristen terít meg számunkra, és amely egyúttal a mennyország előképe is. Megehetővé teszi magát számunkra, táplálékká, olyanná, aki konszekrálja ennek a világnak egy részét, egy darab kenyeret és egy bort. De ne felejtsük el, hogy a Szent Mise átváltoztatása nem ér véget ott, legalábbis analóg értelemben. Jézus szeretne minden dolgot konszekrálni az életünkben. Szeretné, ha mindenünket felajánlanánk neki, hogy azt ő átlényegítse. Te mit adsz oda neki, hogy konszekrálhassa? Az idődet? A küzdelmeidet? A kapcsolataidat? Annyi mindenre szükségünk lenne, hogy az Isten átváltoztassa. Mennyire éreznünk kellene fontosságát annak, hogy belépjünk ebbe a közeledésbe, hogy az Isten jön hozzánk. Ő a meghívó. Egy szentmisén részt venni és nem áldozni annak, aki egyébként áldozhatna, nincs jogilag eltiltva, és szentgyónását is elvégezte. Az körülbelül olyan, mint elfogadni egy meghívást valakitől, szépen felöltözni, útra kelni, elmenni, becsöngetni, és az ajtónyitás pillanatában lelépni. Borzasztó tiszteletlenség a meghívóval szemben, és egy nagyfokú öngól önmagunkkal szemben is. Az áldozni veszélyes. Az áldozás átalakít bennünket. A szent áldozásban egyre inkább krisztusivá válunk. És talán amikor a mai generációknál érezzük azt, hogy nem érzik a szent áldozásnak a fontosságát annyira, elgondolkodhatunk azon, hogy meglátszik-e rajtunk a szent áldozásaink. Tudunk-e vágyat kelteni másokban Isten iránt? Éhezzük-e annyira az Urat, hogy ez másokban is éhséget keltsen, vagy figyelmetlenül, rutinosan, lelketlenül áldozunk. Aki áldozik, az belép egy közösségbe, Istennel való közösségbe, és mindenki mással, aki szent áldozását végzi az egész világon. Lehet-e ott magány, akinek társasága maga az élő Isten? Érezhet-e az egyedül létet, aki szent áldozáshoz járulhat, aki az egész mennyországgal és minden katolikus keresztényjel testvéri kapcsolatba kerül? Mekkora erőt adhatna ez is számunkra, ha többször eszünkbe jutna? Néhány éve a szentmisék alkalmával egy nagyon érdekes üzenet érkezett számomra az Úristen részéről. Van egy pont az úrfelmutatásban, amikor a pap felemeli a szentostját a hívek elé. Itt jó pár éve érzem azt, hogy bár fizikailag én emelem fel az Urat, de igazából ő tart meg engem. Bár ezt a szentostját én tartom a magasba, de az élő Istenbe én kapaszkodom bele. Tulajdonképpen én zuhannék nélküle, én süllyednék el menthetetlenül, ha nem tartana ő meg ott valahol magasan. Tehát szent áldozásról mi is szépen átlényegülünk. Átragyog az áldozó embernek az arcán Krisztus tekintete, kirajzolódnak Krisztus arcvonásai. Vajon tényleg ezt közvetítjük? Engedjük a szent áldozásnak, hogy így átalakítson bennünket? És ne felejtsük el, hogy aki szent áldozáshoz járul, azzá lesz, amit eszik. Nem csak a mérgező anyagokra igaz az, hogy kerülnünk kell, meg az egészséges életmódban kell olyat enni, ami javunkra válik, hanem szellemileg, lelkileg is olyannal kell táplálkozni, ami épít, ami előre visz bennünket. Arra figyelünk-e, azzal foglalkozunk-e, ami az örök érték? Vagy pedig hagyjuk a fülünket, szemünket fölösleges, evilági, lefelehúzó bűnös dolgok felé irányítani? Ha a szent áldozásra koncentrálsz, ha az Úristen előtt tudsz térdet hajtani, ha szentségimádást végzel, Krisztusivá válsz, előbb-utóbb, te is szétoszthatóvá válsz mások számára. Kell, hogy érezzed, hogy te is megehetővé, szétoszthatóvá, fölemészthetővé kell, hogy válj. És ez bár látszólag megsemmisülés, és ettől sokszor félünk, de igazából ez a beteljesedés. Uram, add, hogy éhezzek rád, aki egyedül vagy képes betölteni minden vágyamat, és engedd meg, hogy szent áldozástól szent áldozásig éljek.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya az úrnapjáról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Ittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Medárdról, Páduai Szent Antalról és Batthyány Stratmann Lászlóról.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádió hallgatók. A mai adásunkban három különböző témát fogunk érinteni. Három szentről fogunk beszélgetni. Június 8-án ünnepeljük Szent Medárdot, tehát Medárdról fogunk beszélgetni, Páduai Szent Antalról, és műsorunk vége felé pedig Batthyány Stratmann Lászlóról fogunk beszélgetni. Június hónapja, Szent Iván hónapja, és ebben a hónapban több szentről is tanulunk. Medárd napja június 8-a. Ki ismer Medárdról valami különlegességet? Léna.
Az, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig csak esni fog.
Így van, pontosan. Június hónapja még a Jézus szíve tiszteletnek is a hónapja. Úgyhogy ilyenkor szoktuk a Jézus szíve litániát imádkozni a templomokban. A múlt héten tanultunk a csodás éremről és a Lorettói litániáról, emlékeztek rá. Most pedig június hónapjában majd fogunk Jézus szívéhez imádkozni, és ezekről a szentekről tanulni. Akkor kezdjük is el, Medárdról mit tudunk? Léna.
Szent Medárd ünnepnapja június 8-a. 475-ben született Szalenszi Franciaországban, meghalt 560. június 8. Nyon, Franciaország. Szent Medárd szentként tisztelt kora középkori frank püspök. Latinul Medardus. Medárd germán eredetű férfi név, jelentése hatalmas, erős, merész. Atya frank származású, anyja gall római nemzetségbeli nemesi családból származott. Szülővárosát egész életében nem hagyta el, itt tanult, itt szentelték pappá. Védőszentje a munkásoknak, napszámosoknak és a méhészeknek.
Miért szoktunk hozzá imádkozni, Léna?
A jó termésért, jó szőlőért, esőért, foglyok szabadulásáért fohászkodnak hozzá, láz, fogfájás ellen kérik oltalmát.
Így van. Tehát a néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A hagyomány szerint a Medárd napján kezdődött a vízözön. Európa szerte időjárási regulák fűződnek ehhez a naphoz, a 40-es naphoz. Emlékeztek-e, hogy milyen történeteket tanultunk, amiben szerepel a 40-es? Nóri.
Például Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen, amikor megkapta a 10 parancsolatot.
Így van. Nagyon jó. Ügyes vagy, Nóri. Tovább tudunk-e még ilyen 40-es számról? Léna.
Jézus 40 napig böjtölt a pusztában.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Fruzsi.
Isten 40 napos vízözön bocsájtott a földre.
Így van, köszönöm szépen, Fruzsi. És Noé megmenekült előle, mert Isten kiválasztotta őt, és ő bárkát csinált, és a bárkába bevitte az állatokat és az embereket, és azok megmenekültek. És ez 40 napig tartott. Nagyon ügyesek vagytok. Utólag született mondai magyarázat szerint pedig egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott Szent Medárd püspökre, a püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső mosta szét őket. Tehát ezt is olvastam a hagyomány szerint, felnőtt korában ez történt Medárddal. A Medárd napi népi kalendáriumban ő az utolsó fagyos szent. Tanultunk már a rádióba is, beszéltünk róla, hogy kik a fagyos szentek. Május hónapban vannak a fagyos szenteknek a napjai. Léna.
Pongrác, Szervác, Bonifác.
Így van, pontosan. És még hozzá tanultuk május 25-én Orbán napját, és a legutolsó fagyos szent pedig ez a medárd. 1703-ban az egriek, Egri Kádár céhnek Orbán és Medárd volt a patrónusa. A szegediek és a göcseiek a termésre is következtetnek Medárd napján. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz. Hogyan ábrázoljuk a művészetben Medárdot? Nóri.
Püspöki ruhában, úgy, hogy a jobb kezében egy pásztorbotot tart.
Így van, köszönöm szépen. Tehát püspökként híres volt rendkívüli jótékonyságáról. A legendák szerint tolvajokat is irgalommal és adományokkal engedte el. Nem büntette meg őket, hanem még adott is nekik valamit, és felkarolta a szegényeket, egész életében segítette a szegényeket. Mit tudunk a legendák eredetéről? Mi történt tehát gyermekkorában? Fruzsi.
Medárd az esőzések védőszentje lett, amihez két fő történet kapcsolódik. A legenda szerint egy hatalmas, kiterjesztett, szárnyas sasmadár kísérte és védelmezte őt. A hirtelen záporoktól és esőcseppektől.
Így van, olyan volt, mint egy esernyő tartott volna a kisgyerek Medárd fölé a sasmadár. Medárd felnőtt korában, amikor egy mulatozókból álló duhaj hangoskodó társaságot nem tudott szép szóval lecsillapítani, imájával 40 napos áztató esőt zúdított rájuk, hogy véget vessen a tivornyáknak. Tehát ezt jegyezzük meg, gyerekek, hogy Medárd napján, ha esik, 40 napig esik. Ha pedig Medárd napján nem esik, tehát szárasság van, akkor 40 napig szárasság lesz. Ezt mindig szokták nézni, az emberek ilyen időjósló is. Műsorunk második részében Páduai Szent Antalról beszélgetünk. Páduai Szent Antal a szent, aki mindig segít. 1195. augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. Mit tudunk Páduai Szent Antalról? Kérlek szépen akkor, Bíborka, mondd el a történetét.
Páduai Szent Antalt az emberek szerte a világon a megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentjeként tisztelik.
Miért pont ő? Mit tett, amiért ennyien fordulnak hozzá ma is imáiban?
Szent Antal Portugáliában, Lisszabon városában született 1195-ben. Ez már nagyon régen volt, több mint 800 éve. Akkoriban egészen más volt a világ. Nem volt villany, angtó, sem internet, de egy valami ugyanolyan fontos volt akkor is, mint ma. Az, hogy valaki mit visz a szívében.
Mire vonatkozik ez, hogy mit visz a szívében? Tehát mivel van tele a szíve? Szerintetek, Nóri?
Szeretettel.
Így van. És ez a páduai Szent Antal nagyon nagy szeretettel volt az emberek iránt. Pedig nagyon szerény volt, és mégis nagy szeretetet mutatott, és majd ki fog derülni, hogy miért. Fruzsi, te szerinted mit jelent az, hogy mit visz a szívében valaki?
Kedves volt, például segítette a szegényeket, és nagyon jól prédikált.
Így van, pontosan. Majd kiderül a történetből is.
Keresztségben a Fernando nevet kapta. Már gyermekként is komolyan vette a hitet, és gyakran olvasta a Szentírást. 15 évesen belépett az ágostorrendbe, majd később a ferencesekhez csatlakozott.
Nóri?
1221-ben ferences lett, és ekkor vette fel az Antonius nevet.
Így van, köszönöm szépen. Miért lett ferences, szerintetek?
Mert mélyen megérintette őt néhány ferences, szerzetes vértanúsága. Ő is olyan életet akart élni, amelyet teljesen Istennek szentel.
Ki volt az a szent, akiről tanultunk, aki megalapította a ferences rendet? Léna?
Assisi Szent Ferenc.
Így van, pontosan. És ő is gazdag, fiatal volt, és mindent elhagyott, és Istennek szentelte az életét. Fruzsi említette az előbb, hogy nagyon jól tudott prédikálni. Elrejtett tudós volt. Miért mondom ezt szerintetek? Bíborka.
Antal rendkívül művelt volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, és kiválóan tudott beszélni. De eleinte senki sem tudta, mennyire okos, mert alázatosan csendes volt. Egy nap azonban, amikor egy ünnepi alkalommal hirtelen senki nem vállalta a prédikációt, ő lépett elő. A beszéde annyira megrendítette a hallgatókat, hogy azonnal felismerte mindenki. Nem csak szent életű ember, de kivételes tanító is. Innentől kezdve hívták városról városra, hogy beszéljen az emberekhez.
Így van, tehát nagyon jó prédikációkat tartott, szerényen élt, de megtudták, hogy milyen szépen tud beszélni az Istenről, és innentől kezdve mindig sok városba hívták őt. A szeretet hirdetője lett, és a szegények védelmezője. Páduai Szent Antal szavai tömegeket mozgattak meg. Prédikációin több ezer ember gyűlt össze. Nem csak beszélt, hanem cselekedett is. Segítette a szegényeket, védte az özvegyeket, árvákat, és fellépett az igazságtalanság ellen. Sok csodát is tulajdonítottak neki. Ismerünk-e páduai Szent Antalnak egy-egy csodáját? Léna.
Igen. Egyszer például, amikor valaki kételkedett Jézus jelenlétében az oltári szentségben, Antal letérdez az oltári szentség előtt, és a legenda szerint még egy szamár is letérdelt vele együtt, elismerve Krisztust.
Így van, de nem csak a nagy csodák, hanem a kis figyelmességek és az emberség tette őt különlegessé. Mindig észrevette, ha valaki szomorú vagy éhes volt, és mindig segített. Miért segít megtalálni Szent Antal?
Szent Antal halála után hamarosan már szentként tisztelték, és sokan fohászkodtak hozzá, ha valamit elhagytak vagy elvesztettek. Az egyik legismertebb történet szerint egy fiatal szerzetes ellopta Antal imakönyvét, ami akkoriban kézzel írott, ritka kincs volt. Antal imádkozott, és a tolvaj rövidesen visszatért, bocsánatot kért, és visszaadta a könyvet. Ezután kezdték kérni Szent Antal közbenjárását elvesztett dolgok megtalálásában. Ma is gyakran imádkoznak hozzá. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem.
Jó, akkor ezt most gyakoroljuk, és tanuljuk is meg. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem. És ezt, hogy megtanulod, és kérdező segítségét, ő közben jár értünk is, biztos, hogy megtalálod azt, amit elvesztettél. De nem csak a tárgyakat lehet megtalálni nála, sokan azt mondták, ő segít megtalálni a békét, a hitet, az utat Istenhez is. Nagyon fiatalon halt meg, mikor, gyerekek? Léna?
1231-ben 36 évesen halt meg Páduában, Olaszországban. A temetésén több tízezren jelentek meg, ez ritkaság volt a középkorban. Egy évvel halála után szentté avatták, ami szinte példátlan gyorsaság az egyház történetében. Mai napig Páduában őrzik erekéjét, és a bazilika, ahol nyugszik, zarándok hely emberek millióinak.
Így van, pontosan. És én jártam is ott Padovában, Olaszországban, és erekje őrzi az ő állkapcsát, meg a nyelvét. A nyelve maradt meg éppen. Hát a művészi ábrázolásokon néha úgy látjuk, hogy a gyermek Jézus tartja a karjai közt. Ezt a képet életének egyik epizódja magyarázza, amely szerint egy vendéglátója titkon megleste, és azt látta, hogy a kisdeddel beszélget, tehát Jézussal beszélget. Sok képen lehet ezt látni, ezen a képen is, amit hoztam hozzátok ide a stúdióba, épp a gyermek Jézus tartja a kezében, ferences ruhában. De ábrázolják úgy is, hogy kezében liliumot tart. A lilium minek a jele, Léna?
Az önzetlenség és a tisztaság.
Így van. Tehát máskor a kezében, vagy a kebléhez szorítva eleven lángot tart, vagy búzakalászt, annak csodatételének emlékére, hogy egy alkalommal elűzte a veteményt dézsmáló madarakat, más alkalommal pedig ige hirdetésére összecsődült tömeg összetaposta a gabonatáblát, amely mégis dús termést hozott aratáskor. De legfőképpen ezen a képen láthatjuk úgy, ahogy szokták ábrázolni. Egyik kezében Jézus tartja a kis Jézust, másik kezében liliumot, háttérben pedig ott van a padovai bazilika. Érdekességek még Szent Antaltól. Luca.
A világ számos templomában van Szent Antal persely. Ide gyűjtik a hívek adományait a szegények megsegítésére.
Így van, köszönöm szépen. És még Fruzsi?
A mai napig szokás, hogyha valamit elvesztünk, gyorsan így szólunk, Szent Antal, segíts!
Így van, köszönöm szépen. Tehát megtanultuk, hogy Szent Antalhoz is lehet imádkozni, ha elvesztünk valamit, és ha van egy kis pénzünk, a szegényekre szálljuk, minden templomban van Szent Antal persely, megkeressük, és akkor be lehet dobni szépen. És azt tudjátok, hogy az eljut a szegényekhez. És akkor így segítünk mi is az egyházban. Gyerekek, előfordult-e már veletek, hogy elvesztettetek valamit, és imádkoztatok érte? Luca.
Igen, vele már történt ilyet, hogy elvesztettem valamimet, és imádkoztam, és megtaláltam a suliba például a talártárgyakba, hogyha ott vesztettem el.
Jaj, de jó. És akkor még lehet, hogy nem tudtad, hogy Antalhoz kell imádkozni, de most már tudjad, hogy akkor Szent Antalhoz nyugodtan lehet imádkozni. Nóri?
Nekem volt, hogy elvesztettem az egyik füzetemet, és kicsit később, amikor imádkoztam utána, megtaláltam.
Igen, nagyon jó. Én is nagyon sokszor szoktam imádkozni. Én Szent Zitához is, meg Szent Antalhoz is, és akkor meg szoktam találni általában az elveszett dolgaimat. Műsorunk végén pedig megismerkedünk a szegények orvosával, Battyányi Stratman Lászlóval. Fruzsi, légy szíves, mondd el a történetet.
Batthyány Strassmann László nevét nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján tisztelettel emlegetik. Nem azért, mert gazdag arisztokrata volt, hanem mert nemes szívű, hívő emberként élte az életét. Számára a vagyon nem önmagáért volt fontos, hanem azért, hogy másokon segíthessen vele.
Mikor született Nóri?
László 1870-ben született Dunakilitiben egy régi magyar arisztokrata család gyermekeként. Már kiskorától kezdve érzékeny volt mások szenvedésére, de fiatal éveiben még ő maga sem tudta, hogy mi lesz az igazi hivatása. A családja sokáig nem is számított rá, hogy orvos lesz, hiszen sokáig inkább a természettudományok, a gépek és a technika érdekelte. Később még teológiát és zenét is tanult, és az orvosi egyetem előtt rövid ideig filozófiával is foglalkozott.
Így van, köszönöm. Luca?
Végül mégis az orvosi hivatás mellett döntött, és 1900-ban megszerezte az orvosi diplomáját. Akkor kezdődött az az út, amely Isten szeretetében mások testi lelki gyógyítója lett.
Így lett ő a szegények orvosa. Melyik érzékszervünk gyógyításával foglalkozott Batthyány Strassmann László? Léna.
A szem.
Így van. Miután László édesapja meghalt, örökölte a családi birtokot, és ekkor úgy döntött, hogy saját kastélyában kórházat rendez be. Tehát a saját házát, a saját kastélyát úgy alakította ki, hogy odafogadta a betegeket, kórházat alapított.
Először Kicében, Köpcsényben, ma Ausztriában, majd később Körmenden is létrehozott egy kórházat. Itt nem csak az arisztokrácia tagjait kezelte, hanem ami sokkal fontosabb, a legszegényebb embereket is teljesen ingyen. A környékbeli falvakból messziről jöttek hozzá betegek, mert tudták, hogy nem csak kiváló orvos, de kedves, odafigyelő ember is. Sokszor nem csak meggyógyította a betegeket, hanem ruhát, élelmet, pénzt is adott nekik. Még azokat is ellátta, akiknek nem volt pénzük gyógyszerre, sőt, a gyógyszereket is ő vásárolta meg nekik.
László azt vallotta, a beteg nem csak test, hanem lélek is. Ha a lelkét nem gyógyítom, hiába gyógyítom a testét. Ezért gyakran együtt imádkozott a betegekkel, keresztény könyveket adott nekik, és beszélgetett velük Istenről. Nem csak orvosként, hanem valódi lelki vezetőként, és ott volt az emberek mellett.
Nagyon fontos, ugye gyerekek, hogyha valaki beteg, akkor nem csak a gyógyítás a fontos, hanem a lelki gyógyulás is. Hogy szépen tudjon az a gyerek például imádkozni, vagy segítséget kérni a Jóistentől, és a gyógyulás testben és lélekben egyformán akkor hat. És László erre tette fel az életét, hogy mint vallásos emberként, családapaként nem csak orvos, hanem ilyen lelki vezető is, szinte mint egy pap. Persze ő nem volt pap, hanem orvos volt, de nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Elbeszélgetett az emberekkel, kiváltotta a gyógyszerét, például akik szegények voltak, azoktól nem kért pénzt, a műtétért például élelmet adott nekik, vagy például ruhákat adott nekik, úgyhogy segítette a szegényeket. Léna.
Nem csak kórházban élt példamutató életet, hanem saját családjában is. Feleségével, Mária Teréziával 11 gyermeket neveltek fel, és minden nap együtt imádkoztak, templomba jártak, hittan tanultak, otthon is. László saját kezileg tanította a gyermekeit vallásra, és azt akarta, hogy ne a gazdagságban, hanem a szolgálatban és a szeretetben lássák az élet értelmét.
Szigorú édesapa volt, de szeretetteljes, és mindig a példamutatásban hitt. Gyermekeinek gyakran mondta, a jóság nem hangos szó, hanem halk cselekedet. Utolsó évei és boldog ávatása. Tehát ő még nem szent, csak boldog, de a boldog ávatás az a szentélyavatásnak az első lépcsőfoka. Élete végén súlyos betegséggel küzdött. Szenvedéseit türelemmel viselte, és sosem panaszkodott. Halál előtt is így imádkozott. Uram, ha neked így tetszik, legyen meg a te akaratod. 1931-ben fiatalon 61 évesen halt meg. Halála után sokan imádkoztak közbenjárásáért, és több gyógyulás is történt, amit neki tulajdonítottak. 2003-ban Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta őt, és azóta a hívek Boldog Batthyány Strassmann Lászlóként kérik közbenjárását. Különösen a betegek és az orvosok védő szentjeként tisztelik őt. Érdekességek róla.
Minden nap szentmisén vett részt, még akkor is, ha korán reggel operált. A műtétek előtt mindig imádkozott.
Saját magának nem fizetett orvosi díjat, így gyakran a saját vagyonából tartotta fenn a kórházat.
Az emberek még halála után is levélben írtak neki kéréseket, mert úgy hitték, ő az égben is meghallgatja őket.
Így van, a közbenjárását kérték halála után is. Kiknek a védőszentje tehát Szent Medárd? Fruzsi.
A méhészek.
Így van, Luca.
Munkások védőszentje.
Így van, pontosan. Nóri.
Meg még a napszámosaké is.
Így van, köszönöm szépen. Aztán Páduai Szent Antal, kinek a védőszentje?
A megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentje.
Így van. Batthyány Stratman László, kiknek volt az orvosa?
Szegények.
Így van, szegényeknek az orvosa. Műsorunk végezetével pedig mondjunk el egy imát Páduai Szent Antalhoz.
Imádság Szent Antalhoz. Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorúak vigasztalója, Szent Antal. Téldre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre, s ama súlyos keresztre, amelyet hordozok. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörög érettem Krisztus úrunknál, Szent Antal, aki hűszolgája vagy.
Mit tagadhatna meg ez az igazságos bíró te tőled, bizalmas barátjától? Azért erős párt fogom, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meg hallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt, e földön, s az örökké valóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!